Köszöntök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Róbert vagyok, a nap vendége pedig nem más, mint Hirtling István színművész, akit nemrégen választottak a Halhatatlanok Társulat örökös tagjával. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm a meghívást.
Köszönöm, hogy itt vagy, aki egy komoly decens ember vagy, ám bátor, nem szeret magadról beszélni. Ezt mondtad az előbb.
Igen, csak akkor beszélek magamról, hogyha megkérdezik, hogy mi van velem, vagy bármi. Tehát én...
Sokszor meg szokták kérdezni, nem?
Hogy hát gyakran, igen, de hogyha nem létkérdés, akkor nem tolom a személyemet magam elé. Talán így fogalmazhatnék. Éppen eleget lehet látni engem színpadon. Úgyhogy amit ott meg lehet tudni rólam, azt megtudják a nézők. Azon kívül persze vannak a bulvár érdeklődések, de hát azt a minimálisra szorítom az életemben, mert nem szívesen olvasom a kollégáimnak a magánéleti fröcsköléseit, meg a különböző szőrszál számlágató és hasogató történeteket, és ez már sok-sok évtizeddel ezelőtt is arra intett engem, hogy ebbe a sorba nekem nem kell beállni, mert erre rengeteg más jelentkező van. Tehát ami a bulvár sajtó éhségét és az olvasó kíváncsiságát kielégíteni, arra vannak bőven, nélkülem is.
De soha nem álltál be akkor ebbe a sorba. Sok ilyen jelentkező van, aki egyébként éli a világát a bulvár térben, a színművészek között? Tehát ez azt látod, hogy ez a fajta önmenedzselés, önmutogatás, ez mondjuk markánsabb lett, mint akár 10-20 évvel ezelőtt?
Én erről azért nem beszélek szívesen, mert akkor rögtön ítéletnek hangozna a véleményem. Tehát én ebben nem veszek részt.
Mondtad, hogy elég annyit megtudni belőled, amit a színpadon látnak az emberek.
Hát igen, meg mondjuk egy ilyen beszélgetésben, amikor beszélgetünk, most például sokan megtudták, akik a Trend FM-et hallgatják, hogy miért nem veszek részt a bulvár terrorban.
Mindent megtudunk a színészről egy szerepe kapcsán? Mennyire adod bele magad abba a szerepbe, amikor a színpadon vagy?
Egyrészt, hogyha szerencsés a helyzet, már pedig én általában szerencsésnek mondhatom magam, akkor olyan szerepeket kap a rendezőitől a színész, amiben nagyon sokféle tud lenni, és nagyon sokféle történetet tud elmesélni. Sokféle karakter tud megjeleníteni, ami azt jelenti, hogy én a ma esti imposztor előadásban nem lehetek olyan, mint a Holnap esti Életre valók című előadásban. Tehát nem használhatom ugyanazokat a gesztusokat, ugyanazokat a hangsúlyokat, és így tovább.
Ma egy színházi kritikus leszel, holnap pedig egy olyan ember, aki elvesztette a mozgását.
Igen, igen. És különbözőképpen nyilvánul meg ez a két ember. Más a mentalitásuk, más a habitusuk, más az élettörténetük. És ez semmiben nem hasonlíthat egyik a másikra. És szerintem azok a jó színészek, én erre csak törekszem, de azok a jó színészek, akiket nem látok a színpadon egyik estéről a másik estére ugyanolyannak. Különböző szerepekben. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom. És erre volt egy kiváló mester, Taub János, aki erre nagyon nagy hévvel és nagyon nagy nyomatékkal hívta fel a játszótársainak a figyelmét, hogy nem használhatunk ugyanolyan gesztusokat különböző szerepekben. Ez nagyon fontos.
Bocsánat, Taub Jánostól nekem most elsőnek a Rannóti Színházas működése jut eszembe, egy kicsit formalista színházat csinált ő, nem?
Formalista, de nagyon megújító volt az ő színészvezetése és látásmódja, és ez gyakorlatilag egy új, hát hogy is mondjam csak, szóval új lendületet adott a magyarországi színházi fejlődésnek. És ma ennyi év után, hát most már a halála után is sok-sok évvel, ahogy visszaemlékezünk az ő tevékenységére, mindenki elismeri a jelentőségét és a fontosságát az ő munkásságának. Kétségtelen, hogy a Radnóti Színházban csinálta, rendezte az első nagy sikerét, a 72 katonát, de előtte Páskándi Géza Vendégség című darabját rendezte meg Balkai Gézával, Bobik Istvánnal és Hernádi Judittal a Játékszínben, ahol az első budapesti rendezése volt látható. Aztán egy-két év múlva Gáspár Sándorral megrendezte az Őrült Naplóját, ami szintén óriási siker volt, szintén a Játékszínben.
Volt olyan színház, hogy komédium, és ő csinálta a street
tészt. Hogyne, persze, igen.
Én láttam egy műsort, ami arról szólt, nem tudom, hogy mi volt a műsor cím, mert régebben még voltak ilyen színházzal foglalkozó műsorok a tévében.
Egyébként most a Trend FM-ben van egy ilyen műsor, ami színházzal foglalkozik rajtam keresztül.
Wow, igen. Na látod, milyen jó, hogy itt vagy. Na, szóval a lényeg az, hogy azt mondom, az Egri Kati, vagy nem tudom, ki mondta azt, hogy így belemondta a pacekba a kamerába, hogy hát neki ez túlságosan markáns stílus, és hogy nekem nem mondja meg egy rendező, hogy egy színész, vagyis én, hogy viselkedjek. Igen. Tehát valaki nem szerette.
Volt ilyen, és ezek az erős személyiségű rendezők, akik nagyon kitartóan és konzekvensen dolgoznak, és végtelen türelemmel, ők sokszor, sok helyen megosztják a társulatokat, de ez nem baj. Ez nem baj, mert aki hajlandó vele menni, és odaadni magát, szellemileg is kellőképpen nyitott, és fizikailag is, és lelkileg is, azoknak az embereknek nagyon sok örömet szerez a vele való munka, tehát én ezek közé tartozom, azok sokak közé tartozom, akiknek nagyon sokat adott a Jánossal való munka, de ugyanilyen nyitottságra és sokszínűségre nevelt bennünket Kerényi a főiskolán, ugyanígy aztán később Vámos László, vagy akivel a legtöbbet dolgoztam a 42 év alatt, Valló Péter. Tehát, hogyha ezt a, hogy is mondjam csak, színészi kényelmességet az ember el tudja felejteni, és le tud mondani a komfortzónájának a foggal körömmel való védéséről, akkor nagyon sok örömet lehet lelni az új rendezők, új feladatok és az új kihívások nyomán.
Neked könnyű lefejteni a komfortzónádat?
Én egyszerűen mindent megcsinálok, amit kérnek tőlem. Aha. És törekszem arra, hogy azokat a nem konvencionális kéréseket teljesítsem. És én ezért mondom, hogy én elkényeztetett voltam, mert például amikor pályakezdőként Garas Dezső rendezte a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a Csárdás királynőt, ami önmagában egy reveláció volt, hogy a Garas Dezső egy nagy operettet rendez.
Hányat írunk ekkor?
Ekkor 84-et írunk, 85 nyarát
csak
írunk.
Arra voltam kíváncsi, bocsánat, hogy ekkor beszivárgottam el az a kaposvári operett jelenség, és hogy
egy... Hát hogyne, akkor már azokban az években nem csak az, hogy Kaposváron, de hát Szolnokon is fantasztikus előadások születtek a zenés műfajban, és máshol is. Tehát, és a Dezső azt mondta, hogy ő csak az eredeti szövegkönyvet hajlandó megrendezni, és hát amikor Kálmán Györggyel, Törőcsik Marival, Berkes Jánossal, Pápai Erikával, Kállai Borival ott álltunk, ugye a főbb szerepekben, akkor és Besenyei Ferenccel, ő volt Feri bácsi ebben az előadásban, akkor az egyértelmű jelzés volt arra, hogy ő milyen komolyan gondolja ennek a darabnak a történeti részét, a belsejét, a magját. És akkor a próbákon, sose felejtem el, elhangzott egy mondat, azt mondta a Dezső, azt mondja, ezek az emberek nem viccelnek, ezek nem hülyéskednek és nem poénkodnak, hanem ők ilyen kínos, vicces helyzetbe kerültek, és a néző ezért röhög rajtuk.
Igen.
És ezt a kínosságot kell nagyon nagy drámai erővel nekünk megjeleníteni. És ez szerintem sikerült is, mert ugye 2 évadon keresztül játszottuk a szabadtéren, tehát ott a Margit-szigeten, és hál' Istennek vannak még, akik emlékeznek erre az előadásra. De hát, hogy mondjam, ezt a komolyságot és ezt a elszántságot én ezt mindig megkaptam a rendezőimtől. Tehát a Kerényi ugyanígy bánt velem, vagy a Huszti Péter, ő egy kicsit megértőbb volt, lévén, hogy színész, igen, de mondjuk a Dezső sokkal inkább hajlott a rendezői attitűdbe, mint
az,
színész.
Az mit jelent, hogy a rendezői attitűd kicsit
hát
keményebb?
Keményebb volt, határozottabb volt, és nagyon-nagyon elszánt volt a darab komolyságát illetően, de mondom, Vallóval, Taubbal, vagy akár Szikorával, vagy Hargita Ivánnal, aki igazán a fiatal generációhoz, hát most már azért a középgenerációhoz tartozik, vagy Horváth Csabával, amikor dolgoztam Fehérváron 2 előadásban, vagy éppenséggel Horgas Péterrel, akivel szintén több munkát csináltunk együtt. Tehát, hogy nagyon igyekeztek, és nagyon fontos volt nekik a közhelyeket elkerülni. Na ez a lényeg. És soha nem hagytak engem békén, szóval sosem elégedtek meg az első rendelkező próbán átabota módon. Még, ugye az a jó rendező, aki sokkal többet tud a darabról a próbák kezdetén, mint a színész. És hogyha én többet tudok színészként a darabról, mint a rendező, akkor ott nagyon nagy baj van. Akkor ott kész, akkor pács, akkor akkor minden színész egyre többet és többet tud a dologról, és a rendező csak ámul, csodálkozik és drukkol, hogy ne ütközzenek össze, és abból általában nem szokott jó kisülni. Tehát az a jó, hogyha a legtöbbet a darabról a rendező tudja.
Sok ilyen alibi rendezéssel találkoztál már, amikor többet tudtatok ti a darabról, mint a...
Igen, szerencsére nem túl sokat. Nem túl sokszor fordult elő. Igen, és akkor az ember igyekszik jól nevelteni, és valahogy tapintatosan ezeket kezelni.
Ha már említettük azt, hogy te egy ilyen decens figura vagy a műsor elején.
Tényleg annyira?
Igen. Annak tűzdelte. Én engem meglepett az, hogy a Taubot ennyire szereted, és hogy ennyi ilyen hatással volt rád.
Igen.
Valami azt gondoltam, hogy alapvetően ez a polgári, realista, enyhén naturalista színházzel hozzád közelebb.
Igen, de...
Most felfogásban nem arról beszélek, értem, hogy mikor, mennyit és mit játszottál.
Igen. Lehet, igen.
Alkatilag.
Ez, hogy is mondjam csak, néha elég rosszallólag a lusta rendezőkre és a kockázatviselést fel nem vállaló rendezőkre szoktam mondani, hogy miért nem vagy olyan bátor? Na, próbáld meg. De most szerencsére én azt mondhatom ezzel a 42 éves pályafutással, vagy hát minek nevezem ezt, szóval a jelenléttel, hogy javarészben nem voltak olyan rendezőim, akik gyávák lettek volna. Tehát merték tépkedni a komfortzónámat.
Érdekes egyébként, hogyha a Taub János...
És én el is vártam, szóval ez a helyzet, el is vártam, mert szóval unalmasnak lenni, meg megint ugyanolyannak, szóval...
Igen, de hogyha az ember állandóan kimazzökkent a komfortzónájába,
hát az a jó.
Kellemetlen helyzet, akkor az egy ilyen kognitív diszonanciát teremt, és akkor az
de ez a jó, az egész színházi létezésben ez a legfontosabb elem. Ez a legfontosabb elem, és erre kell tudni törekedni, és erre tréningez az ember, hogy ezt a szellemi, mentális rugalmasságot fönn tudja tartani. Egyébként pont Taub mondta, hogy a baj akkor kezdődik a színésszel a színpadon, amikor elkezdi nagyon komfortosan érezni magát. A színpad az egy kellemetlen hely, ott feladatok vannak, ott akciók vannak, ott gondolatok vannak, azokat ki kell fejezni, ahhoz társul egy gesztus, egy hangsúly, egy mozdulat, egy következő akció, és így tovább, ez mind-mind-mind kellemetlen. Mert egyébként ülünk otthon, mondta János, és nézzük a meccset a tévébe. Uh-huh. Az egyik kollégámnak mondta, aki szintén egy ilyen próba folyamatban megjegyezte, hogy János, jaj, ez olyan kellemetlen. Igen, kellemetlen. Jó, hát akkor menjünk ide az Anna Presszóba, és ott üldögéljünk, az kellemes lesz.
Uh-huh. Érdekes, hogy ez a határon kívüli rendezők gyakran mennyire fenékbe tudták billenteni a magyar színházat, nem? Úgyhogy ilyen Ljubimov is eszembe jut, akkor Taub János.
Igen, igen.
Tehát, hogy ez
de a fiatalok közül mondhatom neked Szabó K. Istvánt, akivel egy fantasztikus Strindberg darabot csináltunk. A Play Strindberget, a Dürematt átiratot. Hát egyszerűen számomra egy repülőgép volt, és élveztük Sági Tamással, Tóth Ildivel, hárman játszottuk az előadást Fehérváron, és az is egy jelentős pillanata az életemnek. Sajnos úgy múlt el a 21 néhány előadás, hogy egy ország nem tud róla, viszont 4-5 ember, akik ezt létrehozták, 6-an, ugye a díszlettervező, jelmeztervező, a rendező és mi nagyon boldogok voltunk vele, és az a néhány ember, aki azt látta ott a Pelikán udvarban, de ugyanilyen volt, ami a komfortzónámon teljesen kívül esett, a Molière Árpagonja. Uh-huh. Akkor én éppen 53 éves voltam, és nagyon megütöttem rajta, hogy ezt rámosztották, és akkor...
Számolod a pénzt a tulipános fekete engedélyben.
Igen, tudod,
és akkor tudod, igen, aki éppen most jött a nyaralásból.
A faszari, fukori, érted, és akkor csapkod össze-vissza, terrorizálja a családját, a beosztottjait, igen, a külvilágot, ráadásul még van valami kis abúzus a szomszédlányjal, és azt meg akarja szerezni magának, és így tovább.
Bonyolult az élet.
Igen, igen, és nagyon, ugye, mint az összes klasszikus, tehát nagyon jól érvényesen lehetett ezt játszani, és amikor ezt rámosztott a Hargita Iván Fehérváron, akkor én nagyon megütöttem, hogy hát ne haragudjat, hogy nem vagyok egy 200 éves matuzsár, aki ül a pénzes ládikáján, és ott szemétkedik mindenkivel.
De sztereotípia ez.
Persze, mert ez a reflex, ez a spontán reflex. Amikor az Ivántól egy hét után, vagy 10 nap után lenyeltem a mérgemet, és ezt a reflektív első mérgemet és vélekedésemet, és megkérdeztem tőle, hogy mégis ezt hogy gondoljátok, hogy Árpagont játszam, hát nem vagyok abban a korban, és azt mondja, nem. Szerintem Árpagon pontosan annyi idős, mint te, pontosan ilyen jó karban van, és pontosan újra akarja kezdeni az életét, és meg akar szabadulni az előző élete ballasztjaitól, a felnőtt gyerekeitől, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és egy új életet akar kezdeni.